Kedves testvéreim, ifjúsági istentiszteletnek nevezem ezt az együttlétet, és az eddigi alapján már tudjátok, hogy ez nem azt jelenti, hogy gügyögve mondom el az evangéliumot. Az, hogy ifjúsági istentisztelet, az számomra azt jelenti, hogy bátran, vakmerően, esetleg radikálisan új kérdés felvetésekkel, radikálisan új igazság keretéssel végezzük a közös elmérkedésünket. Tehát ilyen értelemben nevezem ifjúságinak. Ez nálam szinonimája annak, hogy bátor, vakmerő, vadonatúj, merész. Tehát ifjúsági istentiszteletet tartunk a bátorság, itt a vakmerőség jegyében. Ezt cselekszem most is, amikor bejelentem ennek az istentiszteletnek a vezér gondolatát. Még a radikalizmusából azért egy kicsit leszelítitek, amikor így fogalmazom a problémát, a témát. Fontolóra kellene venni, hogy nem inkább akaratról kellene beszélni, mint hitről keresztény körökben. Fontolóra kellene venni, hogy nem kellene egy kicsit kevesebbet beszélni a hitről, és többet beszélni az akarásról. Hát ez merész téma, és szeretném bizonyítani, hogy így van, hogy igenis egy kicsit kevesebbet a hitről, és többet az akarásról. Most arról nem is akarok vitázni, az annyira alpári dolog, az a vulgáris torzulása a hitnek, hogy hit egyenlő elhiszem. Ez olyan méltatlan a bibliai valósághoz, hogy ez szinte szóra se érdemes, szót se érdemes, csak éppen megemlítem, hogy ez az egyik legszégyenletesebb eltorzulása a hitnek, pedig van belőle bőven. Mi az, hogy hit? Hát elhiszem azt, amit a papok mondanak. Hát ez mondom, annyira szégyenletes túlzás, ezzel nem is foglalkozom részletesebben. A hitnek a nemesebb megjelenése is kritikát érdemel. Tudnék, a hitnek a nemesebb megjelenése az valami olyasmi, hogy hát majd a Jóisten megcsinálja. Azaz, a hitnek ebben a komolyabb változatában arról van szó, hogy én passzív vagyok, kiszolgáltatom magamat Istennek, leteszem a fegyvereimet, Istenem, én a végéhez érkeztem, jöjj te és csináld meg te. Majd a jó Isten megteszi. Körülbelül ez a nemesebb értelemben, az elmélyültebben gyakorolt hitnek a valósága. Tehát egy passzivitás. Azzal a jelszóval, hogy rábízom Istenre, csinálja meg ő. Ezzel már komolyabban kell foglalkozni, mert ez tiszteletet érdemel, ha valaki ilyen elmélyülten gyakorolja a hitet, de ezzel szemben, és pontosan ezzel szemben mondom azt, hogy nem így van, ha Jézusnak a dolgait igazán elfogulatlanul vagy tárgyilagosan, fölszabadulva sok évszázados protestáns dogmatizmustól, a Jézusnak a gondolatait olyan vadonatújan, olyan kedves, újszerű rálátással megnézzük, akkor kiderül, hogy ott nagyobb jelentősége van ennek, hogy akarás, mint ennek, hogy hit, ha úgy veszik, hogy az akarásban az egész létennek a megmozdulásáról van szó, a hitben pedig a létennek a passzivitásáról, és a dolgoknak az Istenre bízásáról van szó. Ebben a szembesítésben, tehát hogy a hit az valami passzív ráhagyatkozás az Istenre, az akarás pedig az erőimnek, a legbelső, legmélyebb erőimnek a mozgósítása, ebben a szembesítésben Jézus az akarás pártjában kétségtelenül, és nem a hitnek a pártján. Sokat szidják Bultmann, de hát azért a századnak egyik legnagyobb újszövetségi tudósa. Bultmann azt állítja, hogy a görög emberképnek a középpontjában a logosz áll. A görög ember fogalomban a legnemesebb rész a logosz, a logika, a gondolkodás. azt állítja Bultmann, hogy a keresztjén gondolkodásban, a középpontban az akarás áll. Az akarás. És mondom ismét, Pál apostol elvitte a dolgokat afelé, hogy tényleg túl hangsúlyozódott éppen a viták hevében a hit, de hogyha Páltól visszajövünk Jézushoz, mintha nem is volna Pál, és úgy tanulmányozzuk a, különösen a három első evangéliumot, akkor meglepően nagy hangsúlyt kap a Jézus terminológiájában, beszédében az akarás szó. Ez mondom a mai feladatom, hogy ezt valószínűsítsem előttetek, közöttetek, és készítsem a talajt egy ilyen áthangolásra, hogy beszéljünk többet az akarásról, mint létünk mozgósításáról, és kevesebbet a hitről, amit mindig fenyeget a hiszékenység, és jobbik esetben a passzivitás. Az egyik ige, amit idézek, átnéztem mind a kettőt, azt, hogy Jézus hogyan használja a hit szót, hogyan használja az akarás szót, és meglepődve fedeztem föl, hogy az evangéliumokban a Jézus szavai között többször találkozunk az akarás szóval, mint a hit szóval. De itt van egy nagyszerű textus, amelyik összeköti a kettőt, és mutatja a kettőnek az, azt a fajta egységét, amiről én ma szólni akarok közöttetek. Emlékezünk a Máté 15-ben annak a kanaáni asszonynak a történetére, akit először szinte észre se vett Jézus, aztán megalázott, és végül is az asszony győzött, aki a gyermekéért könyörgött Jézushoz. Ekkor így szólt hozzá Jézus: asszony, nagy a te hited. Jaj, de kár itt ez a magyar fordítás, rosszabb, mint a Károli. A Károly azt mondja, nagy a te hited, legyen a te akaratod szerint. Sajnálatosan itt bekerült ez a szó, hogy legyen úgy, amint kívánod. Érzéket, ez egy rettenetes szó itt. Ebben a küzdelemben, ez az, hogy vívott Jézussal, ehhez a küzdelemhez nem méltó ez a szó, hogy kívánod. Tehát itt nem kívánásról volt szó. Itt döbbenetesen erős, letörhetetlen akaratról, a görög szöveg teljesen egyértelműen akaratról beszél. Tehát nagy a te hited, legyen a te akaratod szerint. Tehát ha ezt fölmérjük, itt tulajdonképpen kicserélhető szavakról van szó. Nagy a te akaratod, legyen a te hited szerint. Vagy nagy a te hited, legyen a te akaratod szerint. Tehát itt Jézusnál egységben van ez a kettő. A hit azért hit, mert nagy akarat. És az akarat azért hit, mert a Jézus gyógyító segítségére irányuló akarat. De nagyon erőteljes akarat. Tehát testvéreim, itt van egyik eset, amikor összekerül egy lélegzetben, egy mondatba kerül ez, hogy nagy a te hited, legyen a te akaratod szerint. Úgy nagy a te hited, hogy nagy a te akaratod erejében mutatkozik a te hitednek a nagysága, és ez a hiteles Jézusi megközelítése az ügynek, testvéreim. És mondom, nagyon sok gyönyörűséges igét találtam, amely mind ezt a gondolatot erősíti, szélesíti, színezi. Egyébként, ha már ennek a különben nagyon dicséretes új fordításnak a gyarlóságairól van szó, egy másik gyarlóságot is megemlítek, ugyancsak az akarás tekintetében. A János 5-ben van annak a 38 esztendeje beteg embernek a gyógyítási története, akihez Jézus ugyancsak ezt a kérdést intézi a Károli fordítás szerint, hogy akarsz-e meggyógyulni. És itt megint sajnálatos módon, itt igazán majdnem az, hogy szégyellem magam, hogy hát hogy hol volt a esze a fordítóknak, amikor ezért szeretnél-e meggyógyulni? Szeretnél, nem érezzük, milyen rettenes erőben szó. Ahhoz képest, hogy akarsz-e meggyógyulni, a görög bűnök teljesen egyértelműen itt is azt a szót használni, amit egyéb a helyeken a magyar politikusok is mindig akarni szóval folytottak. Akarsz-e meggyógyulni? Tehát itt is Jézus nem arra appell, hogy hiszel-e, hanem akarsz-e meggyógyulni? És csak úgy zárójelbe említem, testek, hogy nem is a felesleges az a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni, mert nem biztos, az emberek akarnak meggyógyulni. Ezt ma már az orvosi pszichológia rég kitisztázta, hogy nem van egyszer, hogy akar meggyógyulni. Maradjunk ennél az embernél, de úgy sajnos szegény, hát jót a véle, csak senki nem viszi be a vízbe. Elfelejtjük a keleti, annak a régi keleti világnak a közelkölcseit, a státusait. Abban a világban koldusnak lenni nem is az utolsó dolog volt. Nem volt ritkaság, hogy a koldus halál, akkor nagy vagyont találtak nála. És ma is vannak koldusok, akik nagyon bőven megél, megfelelő felszerelés kell hozzá, megfelelő ruha és mindenféle, és akkor nagyon jó dolog. Tehát abban a világban is a koldulás az nem volt utolsó státus. Tehát akarsz-e meggyógyulni, ez arra sem jelenti, hogy ki lépsz ebből a státusból, hajlandó vagy dolgozni, felelősséget vállalni, emberéletet élni, nem kényelmesedtél bele nagyon ebbe a szituációba, hogy te koldus vagy is. Egész alul, nem fenyeget éj halál téged. Mindig vannak kegyes emberek, akik téged eltartanak, munka nélkül. Tehát nagyon komoly kérdés volt, hogy akarsz-e, és nem biztos, hogy akarsz. Vagy az a másik eset, ha már itt vagyunk, itt ezt is vegyük észre. Van egy ilyen jelen, Jézus azt mondja, hogy kövess engem, mondja valaki. Szerintem tudom, jövök. Csak hát engednek, hogy az apámat eltemessem. Hát itt is ugye milyen állítatos, milyen kegyes ember jön össze az apját, el akarja temetni. Ehhez meg azt kell tudni, testvérek, hogy itt örökségről volt szó. Meghal az apám, és én örökölök. Még ezt az örökséget azért szeretném zsebrevágni, szóval majd követlek. Az egyik exegéta megállapítja azt, hogy az örökség, ez nekünk olyan furcsa, bár én is láttam testvérek, akik egy ócska szekrényen hajba kaptak és élete halálra meggyűlölték egymást egy örökösödési vitában. Na de ott régen ennek még teológiai súlya is volt, hogy örökség. Ott azt mondotta egy exegéta, hogy amiként Freudnál a libido, a központi fogalom, ezeknél a régi zsidóknál az örökség volt a libido. Az örökségnek volt az a súlya, ami Freud szerint a libidónak van, ami egész lelki háztartásunkban. Tehát az örökség egy ilyen súlyos valami volt, és amikor azt mondja az ember, hogy Uram, hát én majd megyek, követlek téged, hát ez még eltemettem az apámat, ebben ilyesmi volt, hogy hát először átveszem az örökséget, aztán majd követlek téged. És innen látszik, hogy az akarás az nem mindig az egyértelmű akarás. Tehát nagyon jó helyen tapogatózunk, amikor az akarásnak a jelentőségét emeljük ki a kiszékenység vagy a passzív hittel szembe. Mint ahogy megint köznapi dolgot mondok, ha valaki elmegy az orvoshoz a betegségével, nem biztos, hogy ő akar meggyógyulni. Kicsit, ha tisztázzuk, miről van szó, megy, hogy doktor úr, gyógyítson meg engemet. Hát nem ő akar meggyógyulni, a doktorra bízza a dolgot, hogy a doktor gyógyítsa meg őt. Aztán veszi a tabletet, majd a tabletta meggyógyít engem. De ő nem akar meggyógyulni. A létének a legmélyén nem az van, hogy én az egzisztenciámban akarok meggyógyulni, hanem ha fáj a lába, akkor a futóművet akarja reparálni, hogy az egész ember maradhasson a régi. Vagy ha a szív, akkor a motort akarja egy kicsit generálozni, de az egész ember maradjon a régi. Amikor Jézus kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor nem ilyen felszínes dolgokról van szó, hanem mélyebb dolgokról. Amikor Jézus jött, akkor egy programmal jött. Azzal a program, hogy emberek meg kell változni. Nagyon belül, nagyon mélyen, nagyon radikálisan meg kell változni, és most lehet megváltozni, mert elközelített az Isten országa. Ezzel a programmal jött Jézus, és az volt a döbbenetes élménye, hogy nem kell az embereknek, ez az örömhír. Ez az örömhír, hogy lehet megváltozni. Ez nem kell. Nagyon megrendítő igék vannak. Tudjátok, betéve is ezeket az igéket, de egyébként, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akarta téged egybegyűjteni, mint ahogy a tyúk egybegyűjti a tyúkét, te nem akartad. Ott van kifejezetten ez a kemény szó, de te nem akartad. Én akartam. Itt volt az isteni lehetőség, egy csodálatos üdvtörténeti nagy alkalom. De te nem akartad. Jézus átélte, hogy a népben kollektíve hiányzik az akarás. És ugyanezt fejezik az egyik példázat a Máté 22-ből, tehát ugye ezt is mindenki betéve, Jézus egy példázatot mond, hasonló a mennyek országa, egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának, elküldte szolgáit, hogy hívják össze, meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Nem akartak elmenni. Ez egy átfogó élmény volt Jézus számára, hogy van lehetőség, itt vannak az isteni erők, éppen csak akarni kellene, mert akarás nélkül nem internalizálódnak, nem hatolnak a bőrünk alá az isteni erők, akarni, de nem akarják. De ti nem akartátok. Királyi mennyegző, ingyen, csodálatos lakóval, de nem akarják. Tehát Jézusnak volt egy ilyen többenetes élménye, hogy jön az üdvösség, kínálja Isten az üdvösséget, és semmibe szalad az egész ügy. Miért? Mert nem hisznek. Nem akartam. De te nem akartad. Nem akartátok. Na testvéreim, azért egy kicsit mélyebbre kell menni ennél, mert ez igaz, minden szava igaz annak, hogy eddig mondtam meg, bűnösödésem szerint, de még ennél mélyebbre kell menni. Tudnélik? Hát persze az egész ügyet ketté bonthatjuk így, hogy hozott Jézus valamit, és ellenállásba ütközött. Kollektív ellenállás, egész nép, főpapok, vezetők, farizeusok, individuális egy ellenállás. Az individuális ellenállás még külön lehet osztályozni, tudatos ellenállás, például Júdás, tudattalan ellenállás, például Péter, az apostol, meg az őben is volt ellenállás a Jézus dolgával, gondolatával szembe. Szóval nagyon sokfelé lehetne ágasztatni a dolgot, de menjünk mélyebbre a dologban. És ezt a bizonyos akarás ügyet egy kicsit még mélyebben próbáljuk megragadni. Testvérem, az igazság, hogy minden ember egy kozmosz, egy mikrokozmosz, amelyikben gazdag dolgok történülnek, biológiailag is még inkább pszichésen, és még azon belül szellemileg, pneumatikusan. A létünknek van egy nagy ajtaja kifelé, az érzéki világ felé, és van egy kis ajtaja befele, önmagunkon túli szellemi világ felé. Az információk jönnek a külső világból, a létünkön túli belső tudani világból. Tehát egy csodálatos szerkezet, vagy egy csodálatos egység, csodálatos rendszer az ember. Most ennek az embernek a léte mélyéről bizonyos jelzések jönnek a tudat felé és a tudaton át a külső világ felé. Most ez az izgalmas, hogy miféle jelzések jönnek egészen mélyen belülről. A létünknek a magva felől, a legbelső centrua felől, miféle jelzések. És az az érdekesesek, hogy kétféle jelzés jön. Ezt így mondják szakmai nyelven, hogy ambivalens az ember, két értékű jelzések jönnek. Az egyik jelzés az, hogy SOS, emberek segítsetek, nyomorult vagyok, boldogtalan vagyok, egyedül vagyok, elmerülök a létnek a kínjaiba, SOS, segítsetek. Ez egyik, ami a létünk legmélyéről jön föl, mint jelzés. De nagyon érdekes, hogy már időközben szinte elkapja ezt a jelzést egy másik erő, amelyik tiltakozik ez ellen, amelyik mégiscsak akarja játszani a szerepet, amelyik nem engedi, hogy érvényesüljön ez a SOS jelzés, segítsetek, embereknek bajba vagyok. ez megint csak azt mondom, hogy becsületesség kell, kis önismeret kell, alázat kell, azt látszik, igen, én vagyok ezekben. Jön belőlem az SOS jelzés, és jön belőlem az elfolytás, így szokták szakmára mondani, az elfolytás, meg hát csak nem szégyen kezem, hogy ilyesmi, hogy SOS, én, aki öreg keresztény vagyok, meg gyakorló Isten szolgálja, meg mi vagyok, hát csak nem fogom ezt kifejezni, hogy SOS, hanem jön az elfolytás. Na tehát egyezünk meg ebben, hogy a létünk legmélyéről kétféle jelzés jön. Jön az akarás, és jön a nem akarás. És ha ezt a mélységét a dolgoknak figyelme veszünk, akkor kap igazán zengést Jézusnak, azt mondja, akarsz-e megdúdulni. És most ezt én így mondom, hogy Jézus kérdésében tulajdonképpen ez van, hogy akarsz-e akarni? Akarsz-e egyértelműen akarni? Akarsz-e a te nem szabaddal szembe is akarni? Akarod-e azt az SOS jelzést kidobni, akkor is, hogyha a hiúság, szégyenkezés, mindenféle el akarnál folytani időközben? Akarsz-e igazán akarni? Ez a Jézus ügyetes kérdés. Akarsz-e igazán akarni? Most veszem elő megint a verses kötetet, és olvasok belőle valamit. Megint csak Szabó Lőrincnél vagyok. Van egy különös verse, az a címe Arjuna és Shiva. Ezek ilyen hindu istenség félétlen, lényeges itten beszélgetés folyik a létről, az emberi életről. Mit nyavajogsz, hogy kegyetlen az élet, hogy megszakadsz, és mégsem elég a pénzed, és hogy a harcod nem bírod tovább, kár sírni, fájni, megmondtam ezerszer, mégis esztelen álmokba menekszel, idilt akarsz, enye elég jár. Ne bánts, ne gyalázz, fáradtan, hitetlen, megtettem én már, amit megtehettem, talán többet is, bár keservesen, és ha én a boldog idillre vágyom, azért vágyom rá, mert a vad világom csak benne nem volt részem sohasem. Nem is lesz soha. Mit gondolsz, ki boldog? Ha farkas lennél, jobb volna a dolgod? Ha fű volnál, vagy katica bogár? Ami él, s mozog, mind úgy küzd, ahogy te. És nem lesz könnyebb kedvedért, sehogy se lesz terített a rettentő szabály. Volnék bestia, könnyű volna öldöm. Volnék fűszál, lapulhatnék a földön. Ha bogár szárnya megmentene, volnék csak az, látnád, amit ma nem látsz. A mindenség két fele falja egymást, és az idill szörnyekkel van tele. De legalább nem tudnám, mit cselekszem. A szorongás csapott volna szívedben. Nincs biztonság, sehol az ég alatt. Mi kéne hozzá, hogy te légy az Isten? Mást mondj, olyat, ami nem lehetetlen. Megmondtam már, vállal a sorsodat. Hát ezt is háromszor, négyszer el kellene olvasni, beszélgetni kellene róla, de most ezt emelem csak ki belőle. Szabó Lőrinc két alternatívát ismer. Az egyik az idill, mint menekülés a durva, rideg, könyörtelen sors elől. A másik elvállalni a durva, könyörtelen sorsot, az öldöklést, a magányt, a semmit, amivel teli van a világ. Szabó Lőrinc ezt a kettőt ismeri. Idill vagy a sors. És testvéreim, Jézus Krisztus egy harmadik volt úgy. A harmadik az elváltozás, ami nem idill és nem a sorsnak az elfogadása. Elváltozás, ez Jézusnak a harmadik lehetősége. és amikor Jézus azt mondja, hogy akarsz-e gyógyulni, akkor szerintem erre a harmadik lehetőségre utal. Akarod-e az elváltozást? Annak lesz aztán esetleg kicsengése a test életedben, mindenféle következménye kicsengése lesz. Ezt már bízd, én rám bízd a mennyei atyára, itt a döntő dolog az, hogy akarsz-e? Akarod-e a gyógyulást? Akarsz-e legbelül elváltozni? Akarsz-e kilépni ebből a libikókából, hogy vagy idill, vagy datosan összeszorított fogakkal a sorsot vállalod? Mind a kettő rossz. Az idill is rossz, meg az összeszorított fogakkal a sors elvállalása is rossz. Hát miért nem a harmadikat, a lehetséges, a jó választod, amit Jézus kínál, betanulja, radikális elváltozás. Akarsz-e elváltozni? És ismét mondom, nem olyan egyszerű erre a felelet, mert az emberben jön, egyfelől az emberből jön az eső, és igen, igen, segítsetek rajta, mert így nem élet, és jön az elfolytás, hogy de nem, összeszorítom a fogamat, és maradok, aki vagyok, és vállalom a sorsomat. Na, testvéreim, állítom tehát, hogy ha a Jézus világába beleigazodunk, akkor ez a szó kifényesedik, hogy akarsz-e. És egy kicsit háttérbe szorulhat nyugodtan ezt, hogy hiszek, hiszek. Vagyis nem csinálok semmit, maradok az, aki voltam, csak éppen a futóművemet, a szívemet, a boldogságomat munkálja az Isten, lényeg, hogy maradhassam az, aki vagyok. Hát Jézus az volt, aki ezt nem vállalt, ezt a játékot, részleteiben. Persze, ha valaki beért ezzel, ő olyan irgalmas volt, azt mondta, hát poklossággal akarsz megtisztulni, és azzal te beéred, hogy megtisztultál, hát jó, akkor megtisztulsz a poklosságokból, de az ő igazi programja az volt, hogy akarsz-e léted gyökerétől kezdve megvált, akarsz-e akarni, akarod-e a megváltozást. És most mondom, testvérek, a utolsó gondolatot fölírta magamnak egy mondatot, hogy hát ha mégis használjuk ezt a szót, hogy ki, de ja persze, hogy én is használok. Hát ha használjuk, akkor ebben a tisztultabb értelemben hogyan fogalmazzuk meg a hitnek, ennek a Jézus szerint is hitnek minősített valaminek a lényegét. Mert végül is ennek a kanáni asszonynak a magatartását ő egyszer akaratnak, egyszer meg hitnek mondotta. Tehát nekünk szabad cserélgetni a szavakat, hogyha igazán kicserélhetők. A hit mögött komoly akarás van, és az akarás mögött Jézus Krisztusra, meg a léten igazi elváltozására irányuló akarásan, akkor hitben, hitről beszéltünk. Na tehát fölírtam magamnak egy kicsit bonyolult mondatot, de ebben csúcsosodik ki az én gondolatmenetem ma este. Hit. Mi az, hogy hit? Hit ilyesmit jelent, akarom az akarást, akarok emberré születni, elváltozni, de tapasztalom, hogy erőtelen az én emberi akarásom, ezért elfogadom a transzcendens segítséget az akarásom felerősítésére. Valósul még egyszer, ha kell kétszerben. Ebben van az én hitvallásom ma este testvéreim. Tehát még egyszer hit. Hit ezt jelenti. Akarom az akarást, akarok emberré születni, elváltozni, de tapasztalom, hogy erőtelen az én emberi akarásom, ezért elfogadom a transzcendens segítséget az akarásom felerősítésére. Tehát itt belép Isten, de nem az akarás helyett, hanem az akarás fölerősítésére. És ide kívánkozik, mint gyönyörűséges befejező mondat, hogy már Pál apostol vallomása, a Filippi levél második részében. Ezt mondja Pál. Isten az, aki ébreszti bennetek az akarást, és a cselekvés is az ő tetszésének megfelelően. Ez megint egy gyönyörűséges görög mondat, amit hát vagy így, vagy ahogy, meg mindenféleképpen lehet fordítani. Igazából arról beszélt Pál, hogy energó, teoszko energó, energó, energia. Ismerjük ezt a divatos szót. Itt ez van, hogy ho energó, a bennetek munkálkodó, ergosz van a munka, energó, a benne munkálkodó. Tehát Isten bennetek munkálkodik, és úgy munkálkodik bennetek, hogy ébreszti az akarást. Ébreszti az akarást belül, és aztán kifele erőt ad a kitelepéshez. Ez van itt a görög szövegben. Az Isten a ho energó, a bennünk munkálkodó Isten, de úgy munkálkodik bennünk, hogy az akarást ébreszti. És ezért tehát szerintem a hit szót csak is az akarással nagyon szoros kapcsolatban szabad kimondani. Az a hívő ember, aki rég maga mögött hagyja a hiszékenységet, csak azért, mert a papok mondják, vagy csak azért, mert a Bibliában van, az is hiszékenység, hogyha csak azért, mert a Bibliában van, mindenféle isteni pecsét nélkül, Szentlélek erővékű, az én logikám árvaságában támaszkodom a Biblia betűre, az is hiszékenység. Tehát, amikor magam mögött hagytam a hiszékenységet, és magam mögött hagytam a passzív ráhagyatkozást Istenre, amikor engedem, hogy Isten az akarásomat ébreszte, gyógyítsa, elkezdek akarni. Akarom azt, hogy akaró életet él, akarom azt, hogy dinamikus, valamire irányuló, összeszedett életem legyen. Akarok akarni, talán úgy lehetne ezt gyarló hasonlatra szemléltetni, hogy mondjuk az autónál van az indító kulcs, egy kis pöccentés, egy kis mozdítás, és elindul az indító motor. Hát az embernek nincs ereje arra, hogy a saját autóját vigye. De ez az akarás, ez a csodálatos kis pöccentés, van egy indító akarás, amikor még a kivitelezés nem tudom, elértem, nincs hozzá erő. De az, ahogy az ember mondotta, hogy hiszek Uram, légy segítség az én hitetlenségemben, akarok Uram, segíts az én akarat gyengeségemben. Egy kis pöccentés, egy kis akarni akarás az, ami az üdvösség egész, hogy úgy mondjam, gépezetét mozgálba hozza. Szerintem az evangéliumnak a legcsodálatosabb dolga, hogy az a picike, ami a bukott emberből is kitelik, belőled is kitelik, azt a picikét kér is, azt a kis pöccentést, hogy akarok. És hogyha az ember ezt a kis pöccentést megcsinálja, hogy Uram, akarok akarni, akkor egyszer csak mozgásban is Isten ébreszti bennem az erőteljes, a győzelmes akarást és a kivitelezést. És így jussunk vissza megint ez a kanaáni asszonyhoz, és legyen ez az utolsó gondat, tehát Jézus összeköti a kettőt. Ó, asszony, nagy a te hited, legyen a te akaratod szerint. Bár csak mondhatnál nekünk is Jézus ezt, hogy hited, nagy a te hited, nem azért, mert sok mindent elhiszel, nagy a te hited, mert férfias, isteni erőktől ébresztett, ébren tartott akarásban mögötted. Nagy a te hited, legyen a te akaratod szerint. Hagyjuk meg utazni.